Azért vagyunk itt ma, hogy legyen egy találkozásunk Istennel. Azért vagyunk itt ma, hogy hirdessük az elveszetteknek a megváltást, vagy a szabadulást, és Jézus Krisztusban, ami Urunkban és megváltunkban való üdvözülést. Azért vagyunk ma itt, hogy elmondjuk a betegeknek, az Úr, a ti orvosotok. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk a kétségbe esetteknek és a rászorulóknak, az Úr, a mi menedékünk és a mi segítségünk örök időkre. Isten segítségével szeretnénk a mai napon áttekinteni néhány ehhez tartozó evangelizációs tanítói, profétai részt Isten igéjéből, hogy mindazok, akik eljöttek, megkaphassák azt, amit Istentől kérnek, amire szükségük van. Mielőtt imádkoznánk, szeretném felolvasni a 20. Zsoltárt, mindjárt az első versétől, és kérem, hogy álljunk fel hozzá. A 20. Zsoltárt az első verstől. Hallgasson meg téged az Úr a nyomorúság napján. Jákob Istenének neve oltalmazzon meg téged. Küldjön neked segítséget a szentélyből, és adjon neked támogatást a Sionról. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és nézze jó szemmel, vagy tekintsen kedvezően a te égő áldozataidra. Adja meg neked, amit a szíved óhajt, és engedje meg, hogy minden terved sikerüljön. Akkor örvendezni akarunk üdvösségednek, és kibontjuk a zászlókat Istenünk nevében. Az Úr teljesítse minden kívánságodat. Most már tudom, hogy az Úr megsegíti az ő felkentjét, meghallgatja őt az ő szent egéből. Az ő jobbjának segítő cselekedeteivel, vagy tetté által. Ezek erősek szekerekkel, amazok pedig lovakkal, mi pedig erősek vagyunk az Úrnak, a mi Istenünknek a nevével. Ők elesnek és elbuknak, mi azonban szilárdan és talpon állva maradunk. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked ezt a rendkívüli kiváltságot, hogy beléphetünk a te jelenlétedbe. Por és hamu vagyunk, nyomorultak és szerencsétlenek, és mégis kegyelemmel ránk tekintettél Jézus Krisztusban, a te egyszülött fiadban, és megajándékoztál minket kegyelemből, bűneink bocsánatával, minden bűntől való megváltással és örök élettel megajándékoztál. Ó Istenem, azért vagyunk itt, hogy találkozzunk veled, hogy megértsük az időket, amelyekben élünk, és hogy válaszoljunk arra, amit te kérsz tőlünk. Abszolút engedelmességet és teljes hitet, bizodalmat a te drága és szent ígédben, amelyet a te szent szellemeden keresztül kinyilatkoztattál. Uram, legyen a te kegyelmes kezed igen, légy te magad jelen közöttünk, űzz el minden más egyebet, minden szellemet, ami nem Istentől való, hogy minden elhagyja ezt a helyiséget, hogy egyedül te érd el a te célodat, és szólhass hozzánk. Uram, kérlek, ajándékozz meg engem a megfelelő koncentrációval, és minden hallgatót is. Igen, ajándékozz meg kegyelemmel a beszédhez, a szólásra, és kegyelmet a meghallgatásra. Hadd nyugodjon meg a te szent szellemet kenete rajtunk. Ó, Uram, hadd tudatosuljon bennünk ma, hogy kegyelmet találtunk a te színed előtt. Hadd ismerjük meg a te terveidet és a te útaidat. Uram, mindenható Isten, te, aki a nemzetek királya vagy, magasztalva és dicsőítve légy, mert te meghallgattál minket, megszabadítottál minket, kegyelemben részesítettél, irgalmas voltál hozzánk, szóltál hozzánk, köszönöm ezt neked. Uram, és ahogy ezt a Zsoltárt olvastuk, úgy hallgass meg a Sionról, és add meg mindenkinek azt, amire szüksége van. Uram, teljesítsd kívánságainkat, hadd legyenek a te akaratod és a te szavad szerint. Tudatosan helyezzük ezt az összejövetelt, ezt az Istentől érkező szolgálatot, hűséges Istenem, a bárány vérének védelme alatt. És kérünk téged, hűséges Urunk, a Szent Szellem közvetlen vezetéséért kegyelemből, a Jézus nevében. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni, vagy köszönteni különösen azokat, akik talán ma vannak itt legelőször. Az Úr áldjon meg benneteket különös módon. Érezzétek jól magatokat, érezzétek magatokat otthon, és legyen, hogy az Úr egy olyan módon szóljon, és legyen mindannyiunkkal, amit megértünk, és hogy hittel befogadjuk. Azt tudjátok, hogy különleges időket élünk. Az események szakadatlanul és gyorsan bekövetkeznek, úgy, hogy nehezen lehet követni a dolgokat. Mi, mint Biblia hívő keresztények, mint olyan emberek, akiknek Isten ígéje kedves és értékes lett, az ígét tekintjük az egyetlen útmutatónak, irányvonalnak. A Szentírás az egyetlen kötelező érvényű üdvösséghirdetés és tanítás számunkra. Nem az értelmezések, hanem Isten ígéje maga. És aki szereti Isten ígéjét, az szereti Isten népét is. Isten népe az Ószövetség szempontjából nézve Izrael népe. Az Új Szövetség szemszögéből nézve ez az elsőszülöttek gyülekezete, mindazok, akiket Isten a világ megalapítása előtt kiválasztott, és a Krisztusban való üdvösségre elrendelt, hitre jutott emberek. Ha kívülről szemléljük a dolgokat, akkor látjuk Izraelt, és nem tehetünk mást, mint hogy figyelmünket újra és újra arra szögezzük, mert Branham testvér elég gyakran, vagy jó néhányszor mondta, ha tudni akarjátok, mennyi az idő a nap folyamán, nézzetek az órára. Ha tudni akarjátok, hogy a hét melyik napja van, nézzetek a naptárba. De ha tudni akarjátok, hogy a Szentírás prófétai része hogyan teljesedik meg, milyen előre haladott, akkor vegyétek tekintetbe magatoknak Izrael népét, mert ezen felismerhetitek, hogy milyen előre haladott az idő. Az itteni újságban, a Welt am Sonntagban van egy cikk, Szíria követeli Izrael kizárását az ENSZ-ből, és így tovább. Ennél fogva a Golán fennsíkról van szó. Hadd mondjam el nagyon röviden nektek, hogy nekünk itt abszolút semmi közünk a politikához. De ha olyan dolgokról van szó, amelyek prófétai alapokon állnak, prófétai jellemük van a Szentírásban, akkor Isten ígéje szerint kell hozzáállnunk. A Golán fennsíkok Józsué napjai óta Izrael népének tulajdonát képezik. Kétszer szerepel ez a név a Bibliában. Csak nagyon röviden érinthetem, hogy elolvashassátok a Józsué 21. fejezetének 27. versében, Józsué 20. fejezetének 8. versében. És ha elolvassátok magatoknak ezeket a bibliai részeket, akkor olvashattok Gázáról is. Józsué 10. fejezete 41. verse. Józsué 10. fejezete 41. verse. Aztán elolvashatjátok Józsi 13. fejezetének 3. versét. És ha meg akarjátok ismerni Izrael határainak a felosztását, akkor szintén elolvashatjátok a Józsué 12. fejezetében ezt is, és meg fogjátok állapítani, hogy a két és fél törzs a Jordán keleti oldalán telepedett le. Elolvashatjátok a Józsué 12. fejezetének első 6 versét. Én az idő hiányában csak a 6. verset olvasom fel. Mózes az Úr szolgája, és az izraeliták legyőzték őket, és Mózes az Úr szolgája a két törzsnek, Rubennek és Gádnak és Manasé féltörzsének jelölte ki a területüket birtoklásra. Én szándékosan magammal hoztam Izrael térképét, ami velünk volt a körútunkon is. Csak nagyon röviden szeretném megmutatni nektek. Itt láthatjátok a világos vonalat a Jordán folyót. Két és fél törzs letelepedett ezen az oldalon, a keleti oldalon, nevezetesen Ruben törzse, Gád törzse és Manassé törzsének a fele. Itt fenn fekszik Golán városa közvetlenül. Ha akarjátok, utólag megnézhetitek magatoknak ezen a térképen, és megtudhatjátok, hogy nem csak az, ami eddig Izrael területéhez tartozik, hanem még ez a része is, ami ma még nem tartozik hozzá, a következő háborúban minden bizonnyal hozzá fog csattolva lenni. Ennél fogva az a csodálatos, hogy Isten Izraelért harcol. Ő egyszerűen hozzásegíti ezt a népet, hogy birtokába jusson annak, ami Istentől jogosan megilleti őket. Külsőleg, vagy ami a gyülekezetet illeti, természetesen sok olyan dolgot is látunk a fejlődésben, a fejlődésében, ami mellett nem szabad elmennünk anélkül, hogy figyelembe ne vegyük őket. Ennyit Izrael népével kapcsolatban. Még többet fognak kapni, mint amiük már van, mert ez Istentől jár nekik. És meg fogjátok látni, hogy az Izrael népe örömmel vissza fogja adni a Sinai félszigetet, amely soha nem volt az ígéret földjének a része. De soha nem fogják visszaadni azt a földterületet, amely eskütétellel lett megígérve az atyáiknak, és amelyet Isten odaígért nekik. Látszólag tárgyalni fognak ugyan, de egy talpatnyi részt sem fognak visszaadni abból, ami az övék. Szellemi szempontból ez egy rendkívüli lecke számunkra, az Úr gyülekezete számára. Láthattuk a mögöttünk lévő küzdelmekben minden alkalommal egyre jobban és jobban és jobban, egészen a teljes területekig, amelyek ehhez a néphez tartoznak. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Úr gyülekezetében Isten visszaszolgáltatott egyre többet és többet mindazon dolgokig, amelyeket Isten a kezdetekben megígért és adott a gyülekezetnek. És hisszük, hogy úton vagyunk oda. És amikor ilyen újsághíreket olvasunk, mint ez, Mubarak meg akarja látogatni a pápát, közismert az is, hogy minden út Rómába vezet, de csak egy vezet a mennybe. És ez az út Jézus Krisztus. Ő volt az, aki azt mondhatta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem juthat az atyához, vagy jöhet az atyához, csak is én általam. Ezt az íges szakaszt tudatosan magam elé állítottam útazásaim során, mint még soha ezelőtt. Éppen eleget ültem a repülőn ahhoz, hogy legalább a címlapokat elolvassam, amire egyébként nem jut időm. És látjátok, a világ legnagyobb embereit megtalálják mind az útat a világ úgynevezett fővárosába. Pillanatnyilag ez még nem a világ politikai fővárosa, de a háttérben már is nagy szerepet játszik. De vallási fővárosként mindenképpen ismert. És amikor az újságban megjelenik a nagy bedobás, hogy az ausztrál külügyminiszter egy dolláros csekket, 1.800.000 dolláros csekket ad át a pápának lengyel segélyezésre. Miért nem teszi ezt helyben? Azért, hogy címlapra kerüljön, hogy audiencát kapjon. És pontosan láthatjátok, hogy hol húzódnak a szálak, és hogyan mennek a dolgok. Csak azt akarom, hogy mindannyian megértsétek. Egyetlen szavunk sincs, egyetlen egy ember ellen sem, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz tartozik, vagy nem tartozik. Egy dolog azonban nagyon a szívemhez nőtt az elmúlt hetekben. Egy testvér adott nekem néhány írást Roberto jezsuitáról, aki sok-sok évig Spanyolországban volt. És ez az ember sok-sok év után hitre jutott. És ő volt az, aki leleplezte azokat a mesterkedéseket, amelyeket úgy irányítanak, és amelyekről senki sem sejti, vagy tud valamit, és hirtelen mégis történik valami. Ismert személyiségekről olvastam benne, például Katrin Kuhlmannról, az ő menedzsere egy jezsuita volt, és kapcsolatot teremtett a pápával. Olvastam arról is, hogy Jimmy Jones, aki emberek százait adta át ott akkor a meggyilkolásra, maga is jezsuita volt. És hogy egy bizonyos megbízásból cselekedett, hogy mindazokat, akik nem tartoznak a főáramú egyházhoz, pellengére legyenek állítva, hogy végre észhez legyenek térítve. Én mélységesen megrendültem és megborzongtam a Roberto Rivera által adott beszámolókból. És aztán figyelembe vesszük a prófétai ígét erre az időre nézve, és ezt minden adandó alkalom esetén meg kell tennünk, akkor tisztában vagyunk vele, hogy mi hangzott el. A végén minden Rómának lesz tulajdonítva, és azt mondhatjátok most, igen, ez megtörténik valahol. Fertestvér adott nekem itt egy cikk kivágást 1982. január 22. péntek Schaffhausener híradó. Itt ez áll benne. Az ökumenizmus eszköze mozgásba lesz lendítve. Csak egy nagyon rövid bekezdést olvasok el ebből. Ezután a nyitott régi Biblián fekvő alapszabályt a hét tagegyház és közösség, a protestáns református, a római katolikus és a keresztény katolikus nemzeti egyház, a baptista egyház, a protestáns metódista egyház és az üdvhadseregi Schaffhauseni testülete és a pünkösdi misszió képviselői aláírásukkal látják el. Tehát ez nem csak valahol messze történik, hanem közöttünk, körülöttünk történik. És az emberek, sőt, igenis itt utalás van téve még erre az ígére is, a János 17-ből a 21. vers. Nos, bármelyik Biblia szakaszra lehet hivatkozni, mi történik valójában? Van-e egy nyitott és felkent szemünk, hogy lássuk, miről is van szó valójában, vagy sokakhoz hasonlóan mi is elhibázzuk a lényeget, és nem vesszük azt figyelembe. Én meg vagyok győződve arról, és teljes szívemből hiszem, hogy Isten egy nagyon konkrét célból nyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét, hogy képesek legyünk megkülönböztetni. És ez, én azt mondom nektek, sokan vannak, akik azt hiszik, hogy rendelkeznek a megkülönböztetés ajándékával. Nekem személy szerint nagyszerűvé vált az, hogy egyetlen ajándék sem választható el Isten ígéjétől. Csak akkor vagyunk képesek megkülönböztetni a dolgokat, ha Isten ígéje ki lett nyilatkoztatva számunkra a Szent Szellem által. Különben a mi megkülönböztető képességünkkel van dolgunk, és nem a Szent Szelleme döntésével, vagy a Szent Szellem megkülönböztetésével. Amikor még azt is olvasom az előbb említett beszámolókban, hogy ezek az emberek hogyan képeztek ki másokat a teljes evangéliumok köreiből, a karizmatikus területekről, és mindezt azzal az egy meghatározott céllal, hogy egyszerűen azt mondják, hogy Isten a szeretet, és hogy ő mindenkit szeret, és hogy nem számít, hogy valakinek milyen jellemzői vannak, vagy hogy milyen felfogása van, hogy Isten egyszerűen mindenki Istene és a szeretet Istene. Kívülről nézve mindez nagyon jól hangzik, de azok, akiknek van szellemi megértésük, meg tudják ítélni a dolgot, és tudják, hogy Isten külön választja az ő népét. Isten nincs Babilonban, és az ő népe, az ő gyülekezete épp oly kevésbé. Isten kiszólítja, kihívja az öveit, és ahogy ott megvan adva a leírás, hogy csak menjenek bele ezekbe a bizonyos dolgokba, azzal a céllal, hogy az egész mozgalmat Róma központúvá tegyék. Ó, én úgy értem, számomra ez az utazás rendkívüli jelentőséggel bírt. Ismertem ugyan néhány dolgot, hallottam Branham testvér prédikációit, olvastam Dániel prófétát és a jelenéseket, és ennél fogva természetesen nem aludtam. De az a tény, hogy a dolgok ilyen messzire előre haladtak, és most az erőpróbában láthatjuk, ez egy bizonyos erőpróba. Láthatjuk a Lengyelország példáján, és ami a jelenések 17-ben meg van írva, annak valóra kell válnia. Nekünk nem lesz rá befolyásunk, de Isten megengedi, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy itt kijelentette. Azt mondja itt az első vers második részében, majd a második versben, jöjj, megmutatom neked, meg akarom mutatni neked a bujálkodó fölött tartott ítéletet, amelynek sok víz mellett van a székhelye, akivel a föld királyai szerelmeskedtek, és a föld lakói megrészegettek az ő házasság törésének borától. Így elragadott engem szellemben a pusztába, vagy egy pusztába, és ott láttam egy asszonyt, aki egy skarlátvörös színű fenevaron ült, amely Isten káromló nevekkel volt beborítva, és 7 feje és 10 szarva volt. Az asszony bíborba és skarlátvörösbe volt öltözve, és gazdagon fel volt díszítve arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel, és kezében egy aranypoharat tartott, amely telve volt utálatosságokkal és gyalázkodásának mocskával, kapsiságának szennyével. És a homlokára volt írva egy név, egy titokzatosság, Nagy Babilon, a bujálkodók, kacérkodók és a föld utálatosságainak anyja. Láttam az asszonyt, amint le volt részegedve a szentek vérétől és Jézus tanúinak vérétől. Az ő láttára nagy csodálkozás fogott el. Itt megvan adva az egésznek a leírása. És semmi értelme nincs annak, hogy a forrókását kerülgessük, a dolgot egyértelműen meg kell nevezni. Nem kell itt is keresni, meg ott is keresni a dolgokat, ott kell keresni, ahol vannak. És miután Isten ilyen világosan kinyilatkoztatta, nem tehetünk mást, mint hogy hangoztassuk a felhívást. Ti én népem, jöhetek ki közülük, és semmi tisztátalant ne érintsetek, ez esetben legyetek az én fiaim és az én leányaim, és én leszek, vagy Istenetek akarok lenni nektek. Kívülről nézve egy kellemes dolog, amikor mindenki úgy összejön, és egyetértés van a vallási vezetők között. De ma sokkal többről van szó, ma is Isten egységéről van szó. Az Úrnak csak egy gyülekezete létezik, és senkinek ne legyen az a benyomása, hogy itt önmagunkra vagyunk útalással, hanem úgy van, hogy az Úrnak ehhez az egyetlen gyülekezetéhez tartoznak mindazok, akik hitüket és bízodalmukat Jézus Krisztusba, az ő Urukba és megváltójukba vetik, akik kegyelmet találtak Istennél, akik eleget tettek a felhívásnak és a különválásnak. Nos, itt két dologgal találkozunk. Egyrészt a fenevad, és másrészt az asszony, aki a fenevadon ül vagy lovagol. Tulajdonképpen annyira világos, hogy már érezni lehet, és akár becsukott szemmel mégis látni lehetne. Az egyik a vallási hatalom, nevezetesen az itt bemutatott asszony, a másik a politikai hatalom, és minden, ami ezzel jár. És ki ült mindennek a tetején? Az asszony, aki a föld királyai felett uralkodik. Nem a politikai hatalom volt a mérvadó, hanem a vallási hatalom volt az, az most is, és az lesz a végsőkig. És ma azt kérdezem tőletek, hány nemzet és hány birodalom lett már romhalmazzá téve, hamuban és porban hevernek, de ez az egyetlen intézmény, ez megmarad minden háborúban, és fennállóan fennmarad mindenben. Hány más birodalom lett romba döntve? És hány háború zajlott már le az ő befolyása alatt? De ez az egy intézmény. Ez csak növekedett, és erősödött, és gyarapodott. És meg fogjátok látni, hogy a befolyása tovább fog növekedni, és a befolyása olyan hatalmas lesz, hogy az emberiség egyszerűen fel fogja ismerni, vagy el is fogja ismerni ezt a szuperembert. Ez alapvetően már ma is így van. Voltak éppen az összes politikus tanúsítja ezt azzal, hogy oda mennek és megjelennek úgy egy audienciára, hogy bizonyos módon alárendelték magukat neki. De mégis létezik egy kis csoport, amelyik soha nem tud és nem is fogja alávetni magát. Ők Istennek és az ő ígének vannak alárendelve, akik meglettek vásárolva és megmosakodtak a bárány vérében. Mi nem azt tartjuk szem előtt, hogy világi presztízsünk vagy elismerésünk legyen, vagy megtaláljuk, hanem azt, hogy felismerjük az időt és az órát, amelyben megérkeztünk. 1933-ban történt, hogy Branham testvér, vagy amikor Branham testvér először látta meg azokat a világ eseményeket, amelyek az Úr második eljöveteléig bekövetkeznek. Öt közülük már is beteljesedett. Aztán azt mondta, hogy a hatodik dolog, amit látott, egy nő volt, aki felemelkedett. Királyi öltözékben volt öltözve, és gyönyörű volt a külseje. De belülről ez a nő valójában kegyetlen volt. És lábjegyzetként hozzáfűzte, ahogy bizonyára mindannyian olvastuk a prédikációkban, talán a római egyház újjáéledését jelenti. És ezt a talánt ma már helyettesíthetjük, és láthatjuk, hogy ez már tény és valóság. És nem félünk ezt kimondani sem, mert ha mi nem tesszük, akkor azt kérdezem ma tőletek, ki fogja akkor megtenni? Azok fogják-e megtenni, akik kompromisszumot kötnek, azok fogják-e megtenni, akik az embereknél keresik az elismerésüket, akik ugyanabban a Szent Háromságtanban vannak, és alapvetően szellemileg kapcsolódnak hozzájuk? Nem. Isten szelleme, aki Branham testvér által szólt, és kinyilatkoztatta Isten ígéjét erre az időre, újra fel fogva tenni ezeket a dolgokat a gyertyatartóra most, amikor szükség van rájuk. Végül is egyáltalán nincs semmi vesztenivalónk. Még akkor sem, ha a testünket meggyilkolják. A lelket senki sem tudja megölni, és semmi sem lenne szebb, mint meghalni az igazságért. Nem csak élni, hanem meghalni, ami Urunkért és ami Mesterünkért. Látjuk tehát, hogy ezek a dolgok óriási léptekkel közelednek a végükhöz, a csúcspontjukhoz. Immár 30 éve annak, hogy 1951 óta tudatosan az Úr Jézust követésében állok. És megvolt a lehetőségem arra, hogy a szellemi fejlődést annak kezdeti szakaszától kezdve megfigyeljem, ami 20 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, az ma már elképzelhető, sőt, ma már régen megvalósult, és már mögöttünk van. Sok évekkel ezelőtt a teljes evangélium emberei felismerték a teljes igazságot, és hirdették is azt, vesztességre való tekintet nélkül. Ma pedig úgy van, hogy az Antikrisztus a zsidóságban keresik, az iszlámban keresik, és mindenütt máshol keresik, csak nem, ahol van. Valaki takarót terített a szemükre és a szívükre is. És amióta elolvastam ezeket a jelentéseket, pontosan tudom, hogy ez az ellenség taktikája, hogy egyszerűen bebugyolálja az embereket, hogy ne lássanak többé kristálytisztán, és már csak Isten mindenki iránti szeretetéről beszéljenek. Isten mindenki iránti szeretetéről határozottan, hogy beszélünk, de az Isten szeretete az igazság iránti szeretet, és az igazság pedig Isten ígéje. És csak ha Isten ígéjének igazsága hirdetve van, akkor tudják az emberek befogadni, elhinni, és szabaddá lehetnek. Másképpen ez nem lehetséges. Bizonyára valaki azt gondolhatja, nem kellene inkább a kellemes dolgokat prédikálni? Igen, pontosan ez áll írva a prófétikus ígében is. Azt mondják azoknak, akik profétálnak, hirdessetek nekünk kellemes dolgokat. De semmi kellemeset nem lehet hirdetni. Amit hirdetni kell, azt hirdetni kell. Egy más út nem létezik. És visszagondolok arra, amikor Branham testvér az ő idejében Rómában volt, és dr. Bloomberg kétségbe esetten próbált mindenáron közvetíteni a pápával egy beszélgetést megszervezni, Branham testvér feltette a kérdést, mi az előfeltétel ahhoz, hogy ez a beszélgetés létrejöjjön. És bizonyára tudjátok, hiszen valamennyien elolvastátok, Branham testvér leintette, vagy leállította, és azt mondta, ez szóba sem jöhet. És akkor ez az ember, akiről előzőleg beszéltem, idézett, és azt mondja, a pápa soha nem adna egy olyan személynek audienciát, akit hamis tanítónak tartanak. És ebből láthatjuk, hogy az embereknek bizonyos értelemben egyet kell érteniük vele, hogy kapcsolatot teremtsenek vele. Hadd mondjam ki világosan, az Úr gyülekezete egy szellem ő vele, és egy testé keresztelkedett meg ez az egy szent szellem által. Mi nem vagyunk egyek Rómával, mi egyek vagyunk Jézus Krisztussal, ami Urunkkal. Egyek vagyunk azokkal, akik vérüket és életüket adták azért, hogy az igazság mind a mai napig fennmaradjon. Fennmaradhatott. És amikor eljön a fordulópont a mi számunkra, nos, ezen már nem tudunk változtatni. De valahol meg kell szólalnia egy hangnak, és a szemünk fel kell legyen nyitva afelől, hogy felismerjük ezeket a fejleményeket. Én felolvasom nektek, hogy ezek a politikai hatalmak mindaddig az asszony rendelkezésére bocsátják a hatalmukat, amíg Isten szavai be nem teljesednek. Jelenések könyve 17. fejezete a 15. verstől. Aztán így folytatta. A vizek, amelyeket láttál, ahol a bujálkodó trónol, népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek, és a 10 szar, amelyet láttál, és a fenevad, meggyűlölik a bujálkodót, és pusztává és mezítelenné teszik őt, és megemésztik, vagy felfalják a testét, és őt magát megégetik tűzzel. Mert Isten a szívükbe adta, hogy végrehajtsák az ő tanács határozatát, és egy értelemben járjanak el, és az ő királyságukat a fenevad rendelkezésére bocsássák addig, amíg az Isten szavai be nem teljesednek. Végül pedig az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyai felett uralkodik. Ez Isten szava, amit éppen elolvastam. És itt látjuk, hogy a 10 szarról meg van írva, hogy gyűlölni fogják az asszonyt, és mezítelenné teszik, és tűzzel fogják felégetni. De mielőtt ez megtörténne, itt az van írva, mert Isten a szívükbe adta, hogy végrehajtsák az ő tanács határozatát, és egy értelemben járjanak el, és az ő királyságokat a fenevad rendelkezésére bocsássák addig. Azaz a fenevadnak, amelyen ez a bujálkodó ül, hogy a rendelkezésükre bocsássák. És ez most történik a szemeink előtt. Minden hatalom megtöredezik, függetlenül attól, hogy milyen erősnek érzi magát. És már csak egyetlen szuperhatalom marad a Földön, és ez Róma, és minden, ami vele együtt jár, illetve hozzá tartozik. Ha keletre akarjátok fordítani a tekinteteket, és aki elolvassa az újság híreket, aki látja a sorokat a boltok előtt, az tudja, hogy minden csődöt mondott. Mit használ egy nagyszerű rendszer, ha csődbe jutott minden? De létezik egy olyan hely, ahol egyáltalán nincs semmi csőd. Ott nincs munkabeszüntetés, ott nincsenek munkanélküliek sem, ott nincs sorban állás az üzletek előtt. Van egy hely, és nekünk tájékozottaknak kell lennünk. Újra megismétlem. Ha mi nem tesszük közhírre a dolgokat, akkor ki fogja közhírré tenni? És meg kell adni a felhívást, hogy az embereknek mind ki kell jönniük minden egyházból és szabad egyházból, hogy szabadon dönthessenek Isten és az ő ígéje mellett. És ne legyen semmi közük mindahhoz, ami Rómából indul ki, és újra Rómában is köt ki, hanem kapják meg a kegyelmet, hogy Isten előtt állást foglaljanak. Én el sem tudom mondani nektek, hogy mi járt a fejemben, amikor ezeket a jelentéseket olvastam. És hálát adtam az én Istenemnek, hogy betekinthettem a lepel alá, hogy betekinthettem a függöny mögé, hogy az elmúlt hónapokban kitört onnan egy ember az utolsó pillanatokban, hogy a nyilvánosság elé tárja azt a sok évet, amit ott átélt, és mindazt, ami ezzel együtt jár. Mi történik? Isten figyelmezteti az öveit. Ő nem csak, hogy kivezet bennünket, hanem nagyon világosan megvilágítja a dolgokat, hogy felismerjük azokat. Nem mintha még vonzalmat kellene éreznünk, és azt gondolnánk, no csak talán minden rendben van. Csak akkor van minden rendben, ha a dolog Istentől van. És ha Istentől van, akkor a Szentírás alapján fel fogjuk ismerni. Különben nincs rendben. Bárcsak valami mást is hozhattam volna mára, de ha csak azt az egyet érte volna el, hogy tudatosítottuk magunkban az Isten előtti felelősségünket, mégpedig egészen újból és egészen tisztán, világosan és egyértelműen, hogy a Jézus Krisztus gyülekezete egy megváltott sokaság, amelyet Isten hívott el, és hogy ez a gyülekezet az elsőszülöttek gyülekezetének lett megnevezve. A mi nevünk nem egy tagsági könyvben van beírva valahol, hanem a mennyben van beírva. Ez az, ahova szeretnénk tartozni, és pedig mindörökre. Aztán az van írva a 18. fejezetben, ezt még gyorsan fel akarom olvasni. Ezután láttam, hogy egy másik angyal szállt le az égből, aki messze menő hatalmat kapott, és a föld meg lett világítva az ő dicsőségétől. És hatalmas hangon kiáltotta, elesett a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, és minden tisztátalan szellem lakhelyévé, és minden tisztátalan és utálatos madarak menedékévé, vagy lakhelyévé lett. Mert az ő paráznaságának megmérgezett borából minden nemzet ivott, és a föld királyai udvaroltak neki, kacérkodtak vele, és a föld kereskedői meggazdagodtak mértéktelen bőségével, vagy fényűzésével. Itt van egy további leírása annak a képnek, amelyről ma délután beszéltünk. Itt a bukásról van szó. Ezt nagyon jól tudjátok, mit mondott Branham testvér ezzel kapcsolatban. Azt mondta, a legvégén Oroszország egy atombombát fog ledobni a Vatikánra, és egyetlen óra alatt véget vet a dolognak. A 18. fejezetben elolvashatjátok az erről szóló ítéletet, ott valóban egyetlen egy óráról van szó. Jelenések könyve 18. fejezet a 10. vers. Messziről megállnak az ő kínjától való félelmükben, és ezt kiáltják, jaj, jaj, te nagy Babilon városa, te hatalmas város, már most egyetlen egy órán belül eljött rád az ítélet. Elolvashatjátok tovább is magatoknak, de kérlek, értsétek meg már most azt a világképet, amelyben már most is benne vagyunk. Ez egy erőpróba, és nincs senki, akiben minden olyan izgatott, felbojdult állapotban lenne, mint a moszkvai magas rangú tisztviselőkben. És hogy minden, ami történik, az ellentétes az árral, és nincs innyükre, és hogy már is felszáll bennük a harag, és hogy már is azt mondják, egyszer majd visszafizetünk nektek mindenért, erre nyugodtan számítsatok. A helyzetnek úgy kell jönnie, ahogy itt meg van írva, hogy Isten szavai beteljesedjenek. Ha minden símán, gördülékenyen zajlana, akkor nem emelkedik fel a harag senkiben. De itt azt olvastuk, hogy egy közös megállapodott értelemben fognak cselekedni, amíg Isten szavai be nem teljesednek. És rendelkezésre kell bocsátaniuk a királyságukat, akár tetszik nekik, akár nem tetszik. Nekik meg kell hajolniuk, és allá kell vetniük magukat, mint a legnagyobb politikai hatalmaknak. És hogy az ellenkezik a saját ízlésükkel, és nincs innyükre, arra számíthatunk. Tanácstalanság van közöttük. Már most, amikor látjuk, hogy a dolgok ilyen előrehaladott állapotban vannak, felmerül bennünk a kérdés, meg lehet, hogy az Úr eljövetele közelebb van, mint ahogy sejtjük, meg lehet, hogy Isten meg akar látogatni bennünket, mégpedig rövidesen, meg lehet, hogy Isten ki akarja árasztani az ő szellemét, igen, hogy meg akarja dicsőíteni, és ki akarja nyilatkoztatni magát az ő hatalmában. Amikor az Úr Jézus a végidők dolgairól beszél, azt mondja, amikor mindezeket a dolgokat látjátok, hogy emeljétek fel a fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. Nos, a fejünk felemelése még nem lesz elég, hiszen ennél fogva fel akarunk emeltetve is lenni, és ha fel akarunk emeltetve lenni, akkor annak az erőnek, amely felszínre hozta, vagy feltámasztotta Jézust a halálból, bennünk kell lakoznia ahhoz, hogy halandó testünket életre keltse. Ez az Isten ereje, a Szent Szellem ereje. És mi teljes szívünkből szeretnénk, hogy Isten betöltsön minket az ő feltámadási erejével, az ő életadó, áldó, csodatevő erejével bennünk lakozzon. És én azt mondom nektek, Isten hatalma egy mindenható hatalom átfogja a világ mindenséget, és magában foglal téged is, és engem is. Isten nem csak azért hívott ki minket Bábelből, hogy elválasszon onnan minket, ezzel egy konkrét célt tűzött ki maga elé, nevezetesen azt, hogy a napok végén ismét kinyilatkoztassa az ő hatalmát és az ő dicsőségét. Senki ne hagyja magát könnyelműen megtéveszteni senkitől semmilyen módon. Isten szent ígéje lefektette számodra és számomra is az irányelveket. Nem hiába írta már Pál apostol Timóteusnak, hogy az utolsó napokban tanítókat szereznek maguknak, akik azt prédikálják majd nekik, amire a fülük viszket, ugye? Mi nem azért vagyunk itt, mert valahogyan a fülünkön érezzünk valami viszketegséget. Mi azért vagyunk itt, mert Isten szólt a szívünkhöz. Azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy a kegyelem időszakának a végén élünk, és hogy Isten elküldte nekünk az ő szolgát és profétáját, hogy tájékoztatást, illetve felvilágosítást adjon mindarról, ami olyan szépnek látszik, de csábítóak, megtévesztőek, és Isten kegyelmével és az ő segítségével képesek leszünk előre haladni. És ahogy már előzőleg is mondtam, tudatára ébredünk annak, hogy nagyon közel kerültünk a véghez. És akkor ez belsőleg szorongásba hoz bennünket, és azt mondjuk, Uram, még nem állunk készen arra, hogy találkozzunk Te veled. Jöjj Te el közzénk! Jöjj Te el az életünkbe! Megismétlem újra, az nem lesz elegendő, hogy felemeljük a fejünket. Azt szeretnénk, hogy mi magunk is felemelkedjünk. Azt szeretnénk, hogy el legyünk ragadtatva, és éppen ezért Isten erejének be kell töltenie bennünket. Ez akár ma is megtörténhet. Hiszitek ezt? Nem a szószékről kifolyólag fog megtörténni, hanem a mennyből fog leszállni. A szószékről csak emberi ébredéseket lehet irányítani, vagy kieszközölni. Az isteni ébredések, a megújulások a mennyből jönnek a te szívedbe és az én szívembe. Végbe megy valami. De nem az emelvényről kifolyólag, hanem a mennyből, a te szívedbe és az enyémbe. Legyen, hogy Isten felkenje a szemünket, és ajándékozzon meg minket kegyelemmel, ez az én imám a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Drága barátaim, testvéreim és testvérnők, éppen most szólal meg a szívemben, aki nem hajlandó meghallgatni az Isten által küldött igaz prófétát, az kénytelen lesz a hamis prófétára hallgatni. Ezért hadd szívleljük meg, és higgyük el, amit Isten megígért nekünk az ő ígéjében. Hadd vegyük fel, és fogadjuk el teljes szívből. De hiszen ez élet-halál kérdése, győzelemről vagy verességről van szó. Isten felszólítja az öveit, és kihívja őket. Ki akar nyilatkoztatni magát nekünk. Ő meg akar menteni, meg akar áldani, világosságot akar adni, és hatalmas módon tanúságot akar tenni. Hadd vessünk le minden babiloni köppenyt, úgy, mint Józsué idejében, és minden más egyebet is, ami ebbe bele van bugyolálva. Hadd öltözzünk át, és vegyük fel a fehér ruhát, amely a szentek igazságossága. Legyen, hogy Isten kegyelemből adja az ő áldását hozzá. Ő hatalmasan jelen van, és most végignéz ezen a termen, látja a szívünket, és ismeri a gondolatainkat. Ó, ha csak hinni tudnánk! megláthatnánk Isten dicsőségét, és Isten megerősíteni az ő szavát azokban, akik hisznek benne, mert az ő szava az nem tér üresen vissza, hanem végrehajtja azt, amire el lett küldve. Isten küldött egy üzenetet a mennyasszony gyülekezethez intézően, és ő hallgatni fog a vőlegény szavára, vőlegény hangjára. És a vőlegény hangja az az ő szava. És ő kinyilatkoztatta az ő szavát, hogy kinyilatkoztathassa magát nekünk, és hogy láthassuk az ő dicsőségét. Uram, Istenem, minden megszenteltekkel együtt, akik Krisztus Jézusban, ami Urunkban vannak, és mindazokkal, akiket a bárány vére megváltott, meg közösen felkiáltunk hozzád, nyilatkoztasd ki magad még egyszer, és hívd ki az utolsókat, még mielőtt az ajtó örökre bezárul. Ó Istenem, add meg nekünk az Isten pecsétjét, én Uram, mert a többiek mind fel fogják venni magukra a fenevad bélyegét. Én, Istenem, milyen nagy és dicsőséges vagy Te! Egyszerűségből szóltál, egyszerűségben szóltál, és kinyilatkoztattad magad a Te népednek. Abban a kiváltságban részesítesz minket, hogy meglássuk és felismerjük a bibliai proféciákat, és láthatjuk, hogy a Te szavad beteljesedik a szemünk láttára. Uram, ha ma itt lennél, én helyettem, kinyitnád és felolvasnád, és azt mondanád, ma beteljesedik ez az írás a ti szemeitek előtt. Köszönöm neked, és dicsőítem a te csodálatos és szent nevedet. Uram, bár csak hatékony lenne a bárány vérének ereje, hogy minden bűn meg legyen bocsájtva, és meg legyünk váltva minden bűntől. Ó, Uram, ó, legyen a te szavad hatékony a te csodálatos neved ereje által. Uram, legyen meg a te útad a te népeddel. Felismerjük, hogy a te eljöveteled nagyon-nagyon közel van. Kell legyen. Szeretett megváltóm, imádkozom mindazokért, akik hallották a te szavadat, és imádkozom ma mindazokért, akik itt vannak, és akik nem lehetnek itt. Amikor meghallgatják ezt a prédikációt, áld meg őket, és szólj a szívükhöz. Kérlek téged, hűséges Istenem, hogy légy mindannyiunkkal kegyelemből a Jézus nevében. Halleluja. Amen.